szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is a Herényi Virágút színes tavaszi virágillatú helyszínéről jelentkezünk. És a délután folyamán ide várjuk a Herényi és Kálmani közösség aktív tagjait, lelkes alkotóit, érdekes egyéniségeit. Már is a Herényi Nótakör dalos lelkű hölgyei érkeznek hozzánk, akik miközben palántát ültetnek, gyomlálnak, vetnek, természetesen néha még dalra is fakadnak. Hogy milyen virágdalok csendülnek fel ajkaikon, már is elmesélik. Aztán nincsen rózsa tövis nélkül, tartja mondás, de nincsen hazai rózsanemesítés Márk Gergely nélkül. Közel 800 rózsafajta megszületése kötődik a nevéhez. A nemesítő nyugdíjazása után is saját kis törökbálinti kertjében is folytatta munkáját, és bár halála után ez a kert némileg hanyatlásnak indult, lelkes virágbarátoknak köszönhetően 2014 után ismét egy rózsakert született a közeli Acsádon, méghozzá az eredeti Márk rózsakertből hozott szemzőágakról szaporítva. Már is az acsádi rózsakertbe is hívjuk majd önöket. Tartsanak velünk ezen a csodálatos tavaszi verőfényes napsütéses délutánon, a Herényi Virágúton. Tartsanak az országjáróval egészen 17:30-ig.
Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
És ahogy szokott lenni, Herénybe is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van két hölgy, ugye a Herényiek klubjának, pontosabban a Herényiek házának két oszlopos tagja, mégpedig Karvalics Lászlóni Rózsika, és itt van Lombos Györgyné Luizi. Kezi csókolom, a kezükben egy szalag, a szalagon egy jelmondat, amit gyorsan föl is kötünk az országjáró vándorbotra, de mit írtak a szalagra?
A Petőfi Sándor idézetét, amit énekelni is szoktunk, mert megzenésítették. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.
És hát itt igaz nagyon is.
Így van, így igaz.
És el is szokták ezt énekelni, verselni, szavalni, mint itt beszélgettünk, kiderült?
Szoktuk a nóta körben, a havi rendezvényeinken, igen.
És milyen szép nagy hölgykoszorú alakul ki akkor, amikor dalos kedvűen összejönnek és nótáznak?
Hát most már csak heten vagyunk. Kezdetekben voltunk 10-12, de sajnos közülünk eltávoztak egy páron, de mi azért vidámak vagyunk, és a Herényiek Háza rendezvényein rendszeresen énekelünk. Bármilyen rendezvény van, lehet az március 15, adventi időszak, vagy a Herényi Eszenciák, amikor egy nótaudvar van itt a Herényiek Házában, és mindenki kedves nótáját elénekeljük.
És mikor kapcsolódtak itt a közösséghez, Lúzi? Mikor jöttek ide legelőször, vagy ön például? Miért lépett be?
Én azért, mert én Pestről jöttem, és nagyon megörültem neki, hogy itt egy ilyen közösség alakul. Ez 2008-ban volt, és én mindig is nagyon szerettem a nótákat, és csatlakoztam azonnal ehhez a közösséghez, ahogy megalakult.
És akkor mondja Rózsika, hogy virágkötő is volt, vagy virágkötő, igen, ez a becsületes szakmája?
Igen, a szakmám virágkötő, de gyermekkorom óta a nótához kötődök, mert egy olyan faluba születtem, ahol egy igazi cigányzenekar játszott, minden ünnepet köszöntöttek, úgyhogy...
Ez melyik falu?
A falun. Ez Telekes, Vasvár megyében van, és én Szombathelyre tanulni jöttem, és aztán itt is maradtam, ez már elég régen volt, de nagyon szívesen vagyok itt, kedvelem ezt a várost, és különösen a Herényi Kulturális és Sportegyesületet, akinek kezdetektől fogva tagja is vagyok. A nótakörünk viszont 2008-ban jött létre, nagy örömünkre, mert egy úriember, aki szerette a nótát, a születésnapjára kapott a családjától egy cigány zenekart, hogy játszon az ünnepségén, és ő keresett egy helyet, és a Herényi Egyesület a hagyományőrzésnek egy fontos előrevívője, és akkor helyet adott ennek a nótakörnek. Mindig bárkit szívesen látunk, havonta egy alkalommal cigány zenével énekelünk. A zenészeink Kánya László és ifjabb Kánya László. Én sokszor úgy mondom, hogy a két jó madár, pedig két jó zenész, ugye a Kánya
igen,
csapat.
És ugye, mint Lúzához fordulok, vagy Lúzihoz, ahogy itt szólítják, hogy mint önkéntesként működnek itt a mai napon is közre?
Igen. Önkéntesként.
Mi a feladat?
Mindig, amit mondanak.
Na de mi volt eddig például? Mert van itt tennivaló bőven azért, van. Rengetegen vannak, egyre többen.
Én például, van egy maci birodalom a Herényiek Házában, és tárlatvezetést tartottam, mielőtt ide jöttem, meg most is oda megyek.
Ott legalább vagy 1000 maci van, én benéztem.
Így van, 1000 maci van, és nagyon-nagyon érdekes a kiállítás, és nagyon szeretik, gyerekek is jöttek. Holnap is lesz két tárlatvezetés, úgyhogy én...
És egy ilyen macis tárlatvezetés, az hogyan kezdődik, vagy miről? Szól, hát bemutatja hát, minden macit, hogy...
Nem.
Hölgyeim és uraim.
Hölgyeim és uraim és gyerekek, mert leginkább, hogy elmesélem egy picit a macik történetét, hogy kezdődött, kezdve 1902-ben ugye, amikor a Teddy Maci kultusz beindult, és onnantól hát amennyit a gyerekek bírnak, egyébként meg nézegetik a macikat is.
Mondja ezt, Lúzi, a gyerekek, amit bírnak össze egy fiatal, mert én nagymama szerepben van, ugye?
Van, igen, nagymama vagyok, hál' Istennek.
De ebben a szerepben itt, mikor a gyerekek meg a fiatalok jönnek és elmesélje, ezt a maci birodalmat bemutatja.
Így van.
És itt a folytatásban mi lesz még? Szóval vigadnak, arra nincs idő, mert azért igen, dolgozni
most,
kell.
Most egyelőre nem vigadunk, bár már a nagy előkészületen túl vagyunk. Én a szakmámból adódóan a két héttel ezelőtt a virágültetésekbe, a dekorálásba, a festésbe ilyen kis ládákat dekorációnak készítettünk, és abba is részt vettem, és készülünk holnapra a nótakörrel. Lesz egy fellépésünk a Csók István utcai színpadon, ahol virágos nótákat és mindenféle jó dalokat fogunk énekelni.
És van kedvenc nótájuk is?
Van ám. Az egyik például, mert nagyon sok dolog van. Az egyik az, hogy nem tudom az életemet, hol rontottam én el.
Ebből az első strófát elérnek el, itt ketten búcsúzó vagy?
Igen.
Akkor hallgassuk.
Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Gyógyítgatom a szívemet a cigány zenével. Elhúzatom halkan csendben, hogy ebbe a szerelembe bele lehet halni. Ne hagyjál a legszebb nyárban engem elhervadni. A tavaszi nóták közül pedig az a kedvencünk, hogy teli-teljes ibolya.
No, ezt is majd meghallgatjuk, de tovább kell adjam a szót. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük mi is.
Irig-irig a cseresznye gondoló,
az előzőekben, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és nincs magyar rózsa nemesítés Márk Gergely nélkül, és aki ezt leginkább tudja, és azokat a rózsákat dédelgeti, szeretgeti, amit Márk Gergely valamikor nemesített, az például Pócs Margit, a Márk Rozáriumból érkezett. Hol van ez a rozárium, ez a Márk Rozárium, Margit?
Ez a rozárium Szombathelytől Bükkfürdő felé autózva 15-16 kilométerre található, közvetlenül a főút mellett, könnyű megtalálni, egy szép kilógató Zománc tábla jelzi.
A Csádon, ugye?
A Csádon.
Mert hogy ez nagyon fontos, hogy a Csádra áttelepítették.
Ebben a Kisvas megyei faluba, igen.
És milyen jó, hogy itt virítanak tovább a rózsák, de hogyan kerültek a Csádra Márk Gergely rózsatövei?
Egy acsádon indult az egész történet, ennek a rózsamesének a kezdete is, ugyanis egy véletlen találkozás volt a kiinduló pont, amikor is összetalálkoztunk itt ebben a kis faluban egy rózsabaráttal, egy Németországban élő magyar rózsabaráttal, Kígyós is mit Tévával. A kettőnk külön-külön utakon végzett rózsás tevékenysége 2012 kapcsolódott össze, majd 2013-ban belevágtunk ebbe a nagy rózsás projektbe, és 2014-2015-ben pedig leszaporítottuk az acsádi kertben, mindenféle parcellákon, a Török Bálinti kert akkori teljes rózsállományát.
Mert hogy a Márk Gergelyről azért áruljuk el azoknak, akiknek csak úgy dereng vagy sejlik, hogy ki is lehetett ő, hogy ő egy nagyon komoly rózsanemesítő volt, a legnagyobb a magyar kertészetben.
Az ő tevékenységéhez meg kell jegyezni, hogy ő volt a Budatétényi Rózsakert alapítója, rangos kiállításokat szervezett ott, számos fajtát nemesített, és nyugdíjazását követően pedig a Török Bálinti saját kertjében folytatta a rózsanemesítést. De utódlás hiányában ennek a kertnek nagyon bizonytalan olyan volt a sorsa, 2014-ben már erős lejtmenetbe került, tehát nem tűrt halasztást ez a rózsamentési tevékenység.
És akkor egyszerűen azt mondták, hogy csináljuk meg a rózsakertet itt Acsádon, és bekopogtattak a török bálinti kertbe a tulajdonosokhoz, a leszármazottakhoz, hogy adjanak tövet, és akkor önök ezt elvinnék?
Nem, mind a ketten a 2012-es találkozást megelőzően én is, és Kígyós is, mint Téva is, már jártunk kint a török bálinti rózsakertbe, tehát kapcsolatban voltunk a nemesítővel. És a 2012-es halála után, akkor Kígyós is, mint Téva úgy döntött, hogy nem hagyja veszni ezt a kertet, és az ő nagyvonalú mecenatúrájának köszönhető, hogy elindulhatott ez a projekt.
És most mennyi tő van? Hány rózsa virít önöknél a Csádon?
Lementett rózsafajták és fajta jelöltek száma az 710. És ez, ami megalapozta a Márk Rozáriumnak a gyűjteményét. 710 fajta, fajtánként 3 tő van elültetve a biztonságos megőrzés érdekében, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy ez egy gyűjteményes kert. Minden tevékenység, minden művész alkotónak vannak kiemelkedő alkotásai, ilyen például jelen esetben Márk Gergelynek az Árpádházi Szent Erzsébet emléke rózsája, ami 2000-ben Rómában aranyérmet kapott, és vannak gyengébb kvalitásúak is, de lehetnek jó genetikai adottságok hordozói.
Mennyire életképesek a rózsák? Tehát, hogy mennyire hosszú távú az, amit Márk Gergely nemesített? Nyilván ez fajtára válogathatja, hogy melyik erősebb, melyik kevésbé bírja az időjárási viszontagságokat, de ugye hát melegszik a klíma, sokat beszélünk arról, hogy minden változik körülöttünk.
Az acsádi kert, akkor ezt mondhatjuk ebből a szempontból a rózsáknak egy edzőtábor. Mert itt nem kapnak, csak ültetéskor kaptak vizet, vegyszert nem használunk, műanyagot nem használunk, kerüljük ezeket a kertben, tehát ők mindig a klimatikus és időjárások viszonyokat szépen tükrözik, hogy éppen milyen állapotban vannak. Igyekszünk biodiverz beültetésekkel segíteni a madarakat, akik nekünk viszont teljesen levéltetű mentesen tartják a rózsatöveket. És mindenki csak bátorítani tudok erre a lehetőségre.
Hát akkor felkereshető a Márk Rozárium a Csádon, előzetesen be kell esetleg jelentkezni, vagy hogy zajlik ez?
Sajnos, mivel nagyon csökkentett a létszám, ami az azt jelenti, hogy szinte csak én gondozom a közel másfél hektáros kertet, az idén nyártól viszont bevezetjük azt, hogy heti 3 alkalommal lesz látogatási nap. Ezt jobb hiány a közösségi média oldalán találják meg az érdeklődők.
Hát akkor keressék a Márk Rozáriumot a Csádon, Pócs Margit, a kert gondozója, lelkes, szíves háziasszonya hívogatta önöket itt az országjáróban, a Csád nincs messze innen, a Herényi Virágúttól, és hogyha gyönyörű rózsákat akarnak látni, akkor mindenképpen menjenek a Márk Rozáriumba.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot, mert
ez a te Magyarországod. Rögös út szakadék, zakatol az élet, ebbe a testbe születtem, régen a szerelem szép, és néha kegyetlen, oda dobom magamat az ellenségnek, a szavakon túl, a tetteken innen fények igyul, egy kúsza reménynek szürke a múlt, felejteni kéne, nincs lehetetlen, küzdeni kéne. Esik eső, fúj a szél, az én szívem senki, mert azt a szép lányt megszerettem, aki többé rám se néz. Ezért én most elmegyek, hogy újra kezdjem nélküled, hogy megtaláljam önmagamban, ki nagyon régen elveszett.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Thank you.
Ez a csodálatos muzsika járja be egyébként a Virágyi Herény virágutat, mert hogy Németh József Verkli mester muzsikál itt nekünk, járja az utcákat, mint régi Verkli mester, úgy mutatja meg a különféle műfajokban ezeket a zenei költeményeket, és hát itt nagyon sokan rácsodálkoztak a Herényi virágúton. Gyerekek, felnőttek, volt, akinek kedves emlékek jutottak az esetébe, volt, aki a Pál utcai fiúkat emlegette éppen Németh Józsefnek, ugye a Verkli muzsika abban is ott van, és hát a gyerekek nagy-nagy csodálkozással nézték ezt a zenélő szerkezetet, és szerencsére József annyira ügyes, hogy úgy is tudunk egy picit beszélgetni, hogy szól a muzsika. Szóval mióta tekeri József a Verklit?
10 éve. 10 éve akkor készítették a Verklit nekem, azóta folyamatosan járom a fesztiválokat, illetve minden kedves meghívásnak eleget teszek.
És biztos vagyok benne, hogy azért mindenhol nagy-nagy nosztalgiával és szeretettel fogadják, mert azért a Verkli muzsika egy különleges muzsika, nem nagyon hallani ma már ilyet.
Hát az igazság az, hogy 10 Verkli van az országban egyébként, és mi minden évben összejövünk Martonvásáron, magyar verklisek, és ott csinálunk egy jó kis programot.
És önből hogy lett verklis? Azt mondta, hogy ezt ki meg akarja tanulni, de hát kitől tudja megtanulni az ember?
Tulajdonképpen nem a Verkli volt az első, én gyűjtöm a citerákat. És beszereztem egy olyan citerát, ami lyukszalaggal működik, és kerestem a lyukszalagot, így jutottam el a Verklihez.
Na hát azért ez egy elég merész lépés sor lehetett. Lyukszalagot keresett, és akkor hogyan lett a citerás kezdeményezésből lyukszalag egyáltalán? Miért kellett a citerához lyukszalag?
Hát ez egy olyan speciális citera, ami lyukszalaggal működik. És ugye az neki az érdekessége, hogy amikor befűzöm a szalagot a citerába, és elkezdem tekerni egy kis kart, egy mechanika pengeti a húrokat. Ez egy nagyon speciális egyébként, egy nagyon ritka hangszernek számít a citerák közt. És ugye mivel lyukszalag kellett hozzá, így elkezdtem a lyukszalag után menni, és így találtam rá a Verklire.
És hát nagyon különlegesek a Verklik is, mert én nem tudtam, de Verkli és Verkli között is van különbség.
Hogyne, a mesterek általában még mindig egyébként készítenek Verklit Nyugat-Európában, Németországban, illetve még Hollandiában is lehet Verklihez jutni. A lényeg az, hogy többfajta hangszert próbálnak integrálni, fuvalát, klarinétot, egyéb más dolgokat a Verklibe, és én nekem külön kérésem volt egy berlini mestertől, hogy nekem pánsipokat készítsen a Verklimre, ami azt jelenti, hogy bambusipok vannak az első sorban.
Igen, itt láthatom is ezeket a sípokat, és azt mondta, hogy az előbb hallott muzsika az igazán jól passzol ehhez a Verklihez.
Így van, tulajdonképpen ez volt az a zenemű, amihez én a hangszert készítettem.
Tehát előbb volt meg a zene, és utána lett hozzá a hangszer?
Igen, igen. Ez a magányos pásztor tulajdonképpen, amit pánsipon játszanak, egy rendkívül szép és kellemes nóta.
Na de azóta nem adta alá, és nagyon sokféle magyar slágert, különféle komoly zenei darabokat, nagyon-nagyon sok mindent úgymond átdolgoztatott lyukszalagra, hogy Verklin tudja muzsikálni.
Így van, amiket lehet kapni szalagokat Nyugat-Európában, sajnos azokat kell játszani. És nem biztos, hogy összeillik azzal a lehetőséggel, amit én szeretnék játszani, és én magam elkészítem a szalagokat. Rengeteg, több száz szalagom van mindenfajta műfajba. A legjobb a Verklin, amit szólnak, azok a marsok, a polkák és a tánc zenék.
És mondta, hogy ez a különleges hangzású muzsika, ez akár gyógyítani is tud. Nem egyszer volt olyan kérés, amikor bizonyon egy szolgálatot tett, hogy a muzsikája, a Verkli muzsikája segíthessen.
Ez tulajdonképpen nem is kérés volt. Keszthelyen volt mindig nekünk egy fesztiválunk, a Nemzetközi Verkli Fesztivál. És volt egy házas pár, a férj fotoművész, a kishölgy pedig egy grafikus, egy rendkívül tehetséges grafikus. És anélkül, hogy ismert volna, vagy találkoztunk, egy szót is váltottunk volna, ő készítette a Facebook profilomra a Verklis karikatúrát. És az oldalon egyszer jött a Facebook oldalon, hogy a Nati rákos lett, egy nagyon súlyos betegséget kapott. És én akkor írtam neki a Messengeren, hogy Nati, küldenék neked egy zenét. És elküldtem, és ő visszaírt, hogy hát nagyon szépen köszöni, rendkívül jó lett neki a kedve, meg stb. És mondom, figyelj Nati, hogyha ez neked jó, akkor én nagyon szívesen tovább csináljuk. És képzelj el, 380 napig küldtem neki a zenét minden nap. 9 és 10 óra közt. Pontosan ez nagyon fontos volt, hogy ő pontosan várja. Szóval én ezzel nem azt akarom mondani most, hogy a zene gyógyít, és mindenki hagyja abba a tablettázást, meg az orvoshoz járást. Nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy abban 3 vagy 4 percben még hallgatta a zenét, egészen biztos nem gondolt a betegségére.
Mi se gondoljunk most semmi rosszra. Egy kicsit még muzsikáljon nekünk Németh József Verkli mester, egy újabb muzsika.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Vasvár megyében a 22. Herényi Virágút helyszínére hívogatjuk Önöket, és a csodálatos napsütésnek köszönhetően nagyon sokan érkeznek ide a Herényi Virágút helyszínére. Tulajdonképpen közel 1 kilométernyi út, amit a virágok között lehet sétálva megtenni. Van itt kis vonat, lehet vonatozni, és hát nagyon sokféle program is szegélyezi ezt a virágszőnyeget, ami mellett itt elhaladhatunk. És hát persze sok kínálat van az Országjáró műsorában is. Virágok, képek, portrék, csendéletek, méghozzá a hímző rámán. Hamarosan érkezik hozzánk egy hölgy, aki kicsi gyerekkora óta lelkesen hímez, var, alkot, de az igazi szerelem végül a goblány technika lett. Végtelen türelemmel ölti egymás mellé a szálakat, hogy aztán a türelemjáték végén egy csodás kép születhessen meg, amelyből akár meg tud tölteni akár több szobányit is. Hogy lesz a rózsa, a tulipán, a nárcisz a valósághoz megszólalásig hasonló az öltéseknek köszönhetően, már is elmeséli nekünk. Majd régi virágos képeslapok és bélyegek, a Herényi Virágút története, akár képekben elmesélve. Érkezik hozzánk egy lelkes gyűjtő is, aki Kanadától, Japánig, Norvégiától, Indiáig tudja, és ha kell, meg is tudja mutatni, hogy a virág a postai bélyegző alatt hogyan is néz ki. Szóval kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal a Herényi Virágút mentén. Tartsanak velünk 17:30-ig. Virágom, hát a Herényi Virágúton rengeteg virág nyílik a mai napon is, meg persze holnap is, úgyhogy érdemes jönni a 22. Herényi Virágútra, erre a csodálatos tavaszi virágfesztiválra. És aki nem először jár itt, sőt, lelkes lokálpatrióta, az dr. Balogh Lajos, ő a Szavária Múzeum botanikus muzeológusa, és azt mondta itt ácsorogva, hogy hát minden tud itt a kis templom környékéről, hogy ezek az épületek egykor mik is voltak, amelyekre. Ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi volt. Ez volt az iskola, azt mondta nekem.
Amit tudok, édesanyámtól tudom, aki 93 évesen a múlt ősszel ment el, és tőzsdőkeres Herényi, az utolsó Herényi bíró Szekér István lánya, legkisebb lánya 10, illetve felnőtt 9 közül, én az ő fia vagyok. Nyilván lokálpatriótaként vagyok jelen, mindenféle tekintetben. A gyermekkorom is ide köt, a itt áthaladó Perint és Gyöngyös patakok partjain nőttem fel, meg a Kámoni Arborétumba.
Ilyen szép gyerekkora lehetett. Hát most is olyan gyönyörű ez a sok zöld, a patak, akkor biztos, hogy még vadregényesebb volt.
Így van, ami aztán könnyű választást hozott a főiskolai szakdolgozat tárgyát illetően, a Perint patak dövényzete volt ez. Sajnos már akkor is kiterjedt figyelemmel az özönnövények térhódítására. Egyébként a növényi invázióknak ezt a magyar megfelelőjét, ezt az özönnövények szót jó magam alkottam, ennek én vagyok a keresztapja, keresztülője ennek a szónak. De van egy nagyon érdekes vízrajzi különlegessége ennek a térségnek, ahol most vagyunk, ugyanis a globuszon, ha látjuk a vízfolyásokat, mind egymásba ömlenek és folynak. Itt viszont azt pillanatot, ritka pillanatot érhetjük nyomon, hogy elválnak a vízfolyások. Ez 2000 évvel ezelőtti rómaiaknak köszönhető, akik Szombathelyről északra a Gyöngyös patak eredeti medrét egy zsilippel ketté osztották, és a mesterséges, sekélyebb csatornák ásásával, meg meglévő kis vízfolyások felhasználásával hozták létre a mai sekélyebb Gyöngyös medret. Az eredeti medret, ami mélyebb és kanyonszerűen halad tovább, és Zsennyénél éri el a Rábát, még a Gyöngyös csatorna úgymond idézőjelbe az Sárvárnál. Tehát a másik, a Perint nevet viszi tovább, a Gyöngyös pedig hát a másik, két patak között folyik a rómaiak, a Gyöngyösre telepítették a malmaikat, a Perintbe pedig engedték a szennyvizüket. Érdekes, értékes vízrendezési gyakorlatuk volt, az ivóvizet pedig Bozsokfelezen friss forrásaiból hozták, Szavária vízvezetékén, akveduktuszán, amit most is föltárva több helyen látható, az Aranypatak völgyébe, ami régen nagy árvizeket is tudott hozni Szombathely térségében.
Hát Lajos rögtön előadást is tartott, nagyon szépen köszönöm arról, hogy milyen helytörténeti érdekességek vannak, de én a potyondi mocsarat keresem, legalábbis a hangok segítségével.
Mire rátérnék, meg annyit hadd mondjak el, mi egy nagyon földrajzilag nagyon érdekes területen vagyunk, a magyar vagy pannóniai flóratartomány és a kelet-alpi flóratartomány között egy átmeneti jellegű dunántúli flóravidéken, amit Prenórikumnak hívnak tudományosan, erről kapta a kertészeti vállalat is a nevét, a Prenór, azon belül is az alpok alja flórajárásba, a Kastriferreikumba.
Na hát most már lassan szakdolgozatot írhatunk, de akkor magyarázz el.
Mert gyakorlatilag itt végződik, ez a legkeletebbi elvégződése az Alpoknak, itt megy át a Lapályba, az Oladi, Sé, Toronyfalvak dombsorával ez a terület, és törik le a síkságba. És hát itt vannak azok a gyertyános tölgyesek, sok védett növénye, szártalan kankalinnal, kisvirágú hunyallal, turbáliliommal, aminek a tövébe ott van a potyondi mosár, amit tetszik említeni, ami egykori kavicsbányászat maradványaként létrejött kis tavak alkotják, és nagyon élénk változatos hinár növényzet, mocsári növényzet, bokorfüzesek, puhafaliget, egy igazi ökológiai gyömszem, egy lépőkő, egy stepping stone, ilyen hivatalos tudományos nyelven, és egy nagyváros, egy megyeszékhely hónaljába képetesen, szóval ez egy nagy érték, hiszen olyan élő lények, nem csak növények, állatok is fordulnak ott elő, szürkegém és társai, amikért azért általában távolabb kell menni egy nagyvárostól.
Nem kell viszont távol menni, itt maradunk a Szent György templom tövében, hogyha egy különleges kőre akarunk leülni. Én megtettem teljesen véletlenül, és erre azt mondta Lajos, hogy hát ennek a kőnek története van. Én azt hittem, csak egy nagyobb kődarabra, egy szikladarabra ülök rá, és azt mondja, hogy nem, ennek múltja van.
Igen, én botanikus vagyok, de évtizedek óta, gyerekkorom óta felfigyeltem erre, kérezgettem mindenkit, nem tudta senki megmondani, milyen eredetű kő. Ez egy olyan tért fölötti combközépi gérő nagy kődarab, beágyazva a templom melletti jebbe. Szakembereket kérdezgettem, hogy a reformátusoknál van ilyen szégyenkő, de ez valószínűleg nem az. Nos, egy szó mint száz, a Szombathelyi Levéltár közleményei tavalyi egy szavai száma herényről szól. Ebbe írtam egy párodalos is közleményt a fejtegetéseimről, ami elképzelhető, hogy egy római eredetű kő, ami lehet, itt sok római lelet került elő. Lehet, hogy a korábbi középkori templomba be volt építve, és amikor azt lemontották, és az újat építették, ezt nem akarták ezt elhagyni, itt hagyták mementóként, emlékezetként, és hát emberemlékezetként itt is van, ahogy édesanyám is elmondta a gyerekkorában, és ugyanúgy ült rá, ahogy a Szilvia.
Hát milyen érdekes, hogy az ember, hogyha tud hozzá egy történetet, egy igaz történetet, egy igaz mesét, akkor mennyivel értékesebbé is válik egy pillanat. Ma nagyon sokat beszélünk a növényekről, arról, hogy kertészkedni jó, a természetet szeretni jó. Hát ön viszont nem csak egy fát gondoz, hanem itt a köznek tündérkertet álmodott.
Igen, hát erre kérdésre nem is készültem, inkább muzeológiai tevékenység része, hogy a Vasi, a Magyarországi Múzeumfaluk között elsőként honosítottam meg a tündérkert műfaját a Vasi skanzenben. Több száz gyümölcsfát nevelek ott, Kovács Gyula, porszombati gyümölcsész barátom jó voltából már másfél évtizede. Magam metszem őket, gondozom őket az ottani kollégák segítségével. Nagy öröm és sikerélmény, hogy ezt is megtehetem. De van egy másik fejezet is, amiről még szívesen szólnék, hogyha...
Rengeteg védett növény lenne. hogyha lenne még egy kis időnk, de majd erre egy másik alkalommal térünk rá. Mert hát sajnos az idő robog, de dr. Balogh Lajost értemes felkeresni itt Herényben, vagy a Szavária Múzeumban, ott botanikus, muzeológus, lelkes, gyümölcsész is, és hát természetvédő, és köszönjük, hogy egy kicsit kalauzolt minket itt az éterben.
Köszönöm.
Borongolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A Herényi Virágfesztiválon, a Herény úton vagyunk, és itt ma minden a virágokról szól, például képeslapokon virág, bélyegen virág, és különbözőféle alkotásokban a virág. A vendégünk Kis Attila, aki gyűjti is mindezeket, például itt van egy album, amiben ugye bélyeggyűjtemény van, és ahogy nézem, itt Kubától kezdve egészen nem tudom, hogy Szingapúr, mindenféle távoli országból bélyegek és virágok, mióta gyűjti ezeket?
1974-ben kezdtem a gyűjtést, akkor léptem be egy ifjúsági szakkörbe, és onnantól kezdve aztán elindult a bélyeggyűjtés.
És melyik volt itt ezek közül a legeslegelső bélyeg? Az is egy virágos bélyeg volt?
Nem tudom, nem emlékszem rá. Hát iskolai szakkör formájában kezdődött a bélyeggyűjtés, aztán ez folytatódott, beléptem a felnőtt szakkörbe, és mivel Herénybe költöztünk, és kapcsolatba kerültem Szekér Tamással, és a Herényi Virágút szervezésében én is részt vettem, adott volt, hogy akkor csináljak egy virágos kiállítást bélyegekből.
És itt lapozzok, ugye Bulgária rózsákról ismert, és itt a bélyegeken is rózsák. 1961-ből való ez a sorozat. Ezt így egybevette, vagy külön-külön gyűjtögette?
Egybevettem ezeket. Van, amit darabonként lehet megvenni. Hát ugye itt arról van szó, hogy minden ország ad ki bélyeg sorozatokat. A bélyeg sorozatokon belül is különféle tematikák vannak, a közlekedés, az űrhajózás, az egészségügy, a természetvédelem és a virágok, növények, állatok. A tematikákon belül itt ugye, mivel Herényben vagyunk, adott volt, hogy a virágokról gyűjtök össze egy anyagot.
És a hazai magyar bélyegek is kikerültek?
Természetesen az albumomban itt vannak első napi borítékokon található virágcsendéletes festmények, virágcsendéletet ábrázoló festőknek a művei, amiken első napi bélyegként láthatók.
És még ez is valamikor 1971, vagy nem látszik pontosan a postai bélyegzőből, de hitelesek. És miért találta ebbe meg az örömét?
Hát nagyon szeretem rendezgetni őket, mindenféle témában próbáltam, és ugye a virágok mellett aztán elkezdtem a helytörténetet is. Többek között így került hozzám egy pár herényi képeslap, itt a Szent György templomot ábrázoló képeslap, régi szoborról, a Szent György templomról, Üdvözlet Herényből képeslap, amik a helytörténetet erősítik.
Ezek eredetiek, eredetiek, de nem írták, vagy nem adták föl soha. Sem, de van olyan is, amit feladtak egyébként.
Igen.
Azon is, ami rajta van üzenet, persze ez ugye levéltitoknak is minősül, de olyan régen volt már, hogy szerintem meg is oszthatunk egyet-kettőt a hallgatókkal, hogy miket írtak egy ilyen képeslapra például.
Hát
ezen olvasható.
Nehezen olvasható. Most itt éppen a kezemben egy herényi eredeti bélyegzéssel 1909-ben feladott képeslap látható. Ez még mint levelező lap és előre nyomott díj egyes bélyeggel.
És milyen szép írása, gyöngybetűkkel írták.
Igen, a nagyon nagy szerepe volt a szép betűs írásnak.
Rajzolták a betűt.
Szinte rajzolták, és mint érdekesség itt a herényi bélyegző, ez is a helytörténetet erősíti. Hát sajnos ugye ezt Németországban adták föl, ha jól látom, csak ugye az érkező bélyegzőt is ráteszik itt Magyarországon, ez a régi mód, ezt is helytörténetben felhasználjuk.
Amikor az ember elővesz ugye régi képeslapokat, ugye épp mondjuk Herényről szól, ez tulajdonképpen egy kordokumentum, olyan ez, mint egy történelemkönyv, csak képekben.
Igen, igyekeznek a helyiek megőrizni valamilyen formában az épületeiket, a szép dolgaikat, és ezekről régen nagyon sok képes lapot adtak ki. Itt kezemben például a Herényi Arborétumban látható régi híd, fahíd látható. Ez is egy gyűjteményem.
Ez olyan, mint a Sóhajok hídja lenne.
Hát igen, igen. Most adták át Kámonba, az Arborétumba a japán hidat, mint érdekesség. Hát arról még nem adtak ki bélyeget, de képes lap készülni fog, remélem.
És ugye kiállítás is van a Herényiek házában, ha valaki most oda betér, akkor virágokról láthat sorozatot.
Igen, ott igyekeztem kirakni virágsorozatokat, meg bélyegeket is raktam oda ki. Természetesen ilyen üdvözlő lapokat, amik hát a virágokat ábrázolja, ezzel is próbálták a hangulatot, hogy a jó kívánságot kifejezni.
És a mai világban kik nézik meg, kik kíváncsiak, kopogtatnak be önhöz, hogy Attila, mutasson már egy-két bélyeget, mert nagyon kíváncsi lennék.
Sajnos a képeslap írás, mint olyan, meg egyáltalán a levélírás az egyre nagyobb teret vesz. Az internet az lefoglal mindent, minden oda tolódik át, de azért még akad remény arra, hogy emberek a szép érzéket felhasználva képeslapot küldenek egymásnak. Így talán még nem veszik el ez a fajta kultúra.
Most azon gondolkodtam, hogyha föladnánk itt a 21. században egy képeslapot valakinek, akkor milyen képeslapot választana, és mondjuk mit írna rá erről a mai napról?
Hát itt a Herényi virágútról egy üdvözlő lapot tudnák feladni, valamilyen virágos képeslapot természetesen. Ez adott lenne, hogy mindenképpen virágosat.
Hát akkor üdvözöljük az országjáró hallgatóit egy ilyen képeslappal, és hogyan látja, hogy például mondjuk 50 vagy 100 év múlva miről tudnak beszélni az akkoriak majd? Szóval ezek a képeslapok azért ott lesznek, de mi az, ami ennek a helyébe lép?
Hát ezt nem tudom megmondani, sajnos. Biztos, hogy megmarad, mert valamilyen formában elteszik az emberek. Ha én nem, akkor más valaki. Többen vagyunk, akik szenvedélyesen gyűjtjük a régi képeslapokat, helytörténeti dolgokat, és ez fontos része, hogy továbbadjuk, és talán emiatt megőrizzük azt, hogy meg tudjuk mutatni a fiataljainknak, hogy így nézett ki az épület, lehet, hogy már le is bontották, és csak sajnos a fényképen maradt fönn. Ez az üzenete, hogy nem veszik el semmi, mert a fényképen megmarad.
Nagyon szépen köszönjük Kis Attila gyűjtőnek, aki itt volt az országjáróban, és mesélt bégekről, virágokról.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Vándorból hallhattak egy részletet, amit S. Hollósi Kornél, fiatal zongorista, fiatal zeneszerző, az, aki ezt megalkotta, és itt van az országjáróban. Ez a muzsika, ez hogyan született meg, amikor ugye a vihar ott van a középpontban, és hallgattam ezt a zenét, úgy szépen építkezik. Viharos volt a hangulat ön körül?
Foghatjuk rá. Igen, ez inkább egy lelki állapotot tükröz. Megoldatlan problémákat, kialakuló helyzeteket, amikre nem találunk megoldást, és ez a hasonlat a vihar, ahogy kialakul, ahogy kirobban, majd ahogy lecseng.
Ekkor hány éves, amikor ezt írta?
Most vagyok 20 éves, ez a dal 3 évvel keletkezett, 17 éves voltam.
És azóta ez a vihar erősebb lett, vagy csendesebb? Mi a helyzet?
Még nem csendesült le a vihar, ugyanúgy mondhatni tombol, de várom a végét.
És mindez hogyan jön az ön életébe, hogy zongorázik és zenét is szerez, és közben pedig a Szombathelyi Egyetemen, ugye az ELTE Szombathelyi Karán tanul, nem zenét, hanem földrajzot és történelmet.
Igen, hát furcsa lehet, nem fér össze a kettő igazából.
Összefér, az miért ne?
Hát mondjuk, hogyha földrajzi vonatkozását tekintjük, akkor igen, a vihar és a földrajznak van egy kis hasonlata, de elsősorban én zeneszerző szeretnék lenni. Érdekel a tanári szakma is, hiszen az egész családom pedagógus.
Akkor miért nem zene konzervatóriumba jelentkezett?
Gondolkodtam ezen is, viszont bármennyire is érdekel maga a zeneszerzés, nem tudnám szerintem elsajátítani azokat a képességeket, tananyagot, amiket ott kínálnának.
És amikor zenét szerez, akkor mi játszódik le önben? Szóval mi az, ami inspirál, mi az, ami motiválja? Itt a vihar volt, ez a bizonytalanság az előzőekben, amiről hallottunk egy muzsikát, de úgy általában, amikor más dalokról beszélünk, akkor ott mi az, ami a középpontban van?
Nehéz kifejezni ezt, hiszen mindig csak úgy előtör belőlem egy adott dallam, ami köré megírom a többi részét. Inspirál engem például a magánéleti vonatkozásaim, illetve szeretteim, barátaim, történetei, és abból merítkezek.
Ha vesszük a stílusát, meg ennek az egésznek a vezetését, akkor ez líra, ballada, vagy valami könnyebb dolog. Hogyan lehet ezt meghatározni?
Nehéz. Sokan kérdezték ezt már tőlem is. Én inkább azt mondanám, hogy ezek könnyed lírai dalok, illetve a szerzeményeim között van olyan is, ami például a visszajelzések alapján inkább filmzenére hajaz, de van olyan is, ami például egy egyszerű négyakordos popzenének is megfelelhetne.
A filmzenéről beszélünk, de hol van a film?
Még a fejemben, ugye előbb a film, utána a zene.
Hát akkor az ön fejében ott van már az a bizonyos film, játszódik, a film forog. A muzsika megszületik.
Igen, nem is egy adott filmre kell gondolni ilyenkor, hanem csak egy jelenetre, és akkor az alatt születik a zene.
Ki vagy, mi az, ami inspirálja? Példaképei vannak?
Természetesen a legnagyobb példaképemnek Máté Péter tekintem. Nagyon inspiráló számomra az ő zenei világa, a zenei zsenialitása, főleg úgy, hogy halála óta eltelt már 40 év, és még mindig slágeri örökzöldek.
És ugye mondja, hogy a film meg a filmzene az közel áll önhöz, én azt mondom, hogy akkor Morricone is lehetne egy példakép.
Ez így van. Régen, kiskoromban nagyon sok Morricone-t hallgattam. A keresztapám volt az, aki először megmutatta nekem az ő zenei tevékenységét. El is vitt egy Morricone koncertre még, amikor itt játszott Budapesten, és hát az is inspirációként hatott.
És itt most ebben az időszakban, amikor beszélgetünk, most is ott jár valami a fejében, valami muzsika?
Most például nem, de amúgy igen, tehát a gondolataim mellett általában hangok, zenék mennek a fejembe, amikre lehet, hogy nem is emlékszem, csak leülök a zongora elé, és akkor valahogy így kijön belőlem.
Hát, hogy zongorázni, ugye tanul, de hát ez nem a középpont, hanem itt inkább ez a fajta saját maga módon meg, ugye így van?
Ez így van. Én főképp autodidakta módon tanultam zongorázni, igyekszem magamat minél jobban fejleszteni.
És így vannak elképzelése, víziói? Mi lehetne itt a csúcs ilyen fiatalon? Milyen messzire lát az ember?
Szerintem nem egyszerű. A jelenlegi helyzet, amiben én benne vagyok, mivel ugye ezekre nincsen szöveg, nincs hozzá ének, tényleg egyedül amit el tudok képzelni, az, hogy filmekbe szerepeljenek. Mindig egy önbíráskodást tartok. Sajnos én olyan vagyok, hogy sose elégszem meg az adott művekkel, amiket szerzek. Van az, hogy napokig eltart, még megszerzek egyet.
Ugye mondtuk azt, hogy tanul történelmet, földrajzot, meg zenét szeret, muzsikál. Most akkor mi akar lenni az életben a végén?
Egyértelműen zeneszerző szeretnék lenni. Ehhez úgy párosul a tanárszak, hogy ott a nyári szünet, akkor lehet fellépni, hogyha úgy van.
Legyen így, köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, a nyár előzetesét, a csodálatos tavaszt ma a Herényi Virágút helyszínéről reméljük, hogy elvittük önöknek. Csodálatos virágok nyílnak, és csodálatos herényi közösséget ismerhettünk itt meg. Ha tehetik, akár még holnap jöjjenek, vagy jövőre. De minden esetre örülünk, hogy ma az Országjáró 331. adásában a Herényi Virágút helyszínéről jelentkezhettünk. Holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az Országjáró mai képes virágos beszámolóit, jövő hétfőn pedig az Országjáró új Facebook játék kérdését. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Kuklis Béla, Galó Dániel és Romvári Tamás. Munkatársunk volt Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső, Varga András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük a herényi közösségnek, hogy ma végigkísértek minket ezen a csodás virágszőnyegen. Cifra Szilviát hallották. Mindenki a szemét nézi, igen, hogy cserem néz, jaj, de szemidem, meg a bonáz, náz, náz a szívem. Nincsen titok ma, a szívőbe bomba, nem tudom mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Egy óra hírek a Kossuth Rádióban.